Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont kutatói egy komplex, természetvédelmi szempontokra fókuszáló erdőkezelési rendszer kialakításán dolgoznak a hazai Natura 2000 tölgyes élőhelyeken. A projekt valószínűleg a világ egyik legösszetettebb és legkiterjedtebb tölgyes élőhelyeken folyó erdőkezelési kísérlete. Frank Tamás erdőmérnökkel, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársával beszélgettem.
Ennek a projektnek a kidolgozását az motiválta, hogy az európai és a hazai tölgyesek, ugye az egyik legnagyobb biológiai diverzitású szárazföldi élőhelyek, amelyek azonban az emberi tevékenység által leginkább érintett biotópok közé tartoznak, tehát termőhelyeik azokon a területeken helyezkednek el, síkvidékek, dombvidékek, középhegységek, hegylábak, ahol az emberi tevékenység ugye legintenzívebb, vagy az agrárium terjeszkedése, mezőgazdasági területek miatt, vagy agglomeráció települések építése miatt, infrastruktúra építése miatt, és emiatt ezek a tölgyes élőhelyeink, ez az utóbbi 230 évben területüknek több mint 50%-át elvesztették, mondjuk a mai Magyarország területét nézzük, és ezért jutottunk el oda, hogy ezek a, itt a szemünk előtt lévő erdős élőhelyek, a leggyakrabban ugye velük találkozunk, elszegényedtek szerkezetükben azok is, amelyek megmaradtak, mert ugye, ha más nem, akkor a tölgynek a fájáért használjuk ezeket az erdőket, és ennek az erdőkezelésnek a nyomán hosszú évszázadok alatt hát elszegényítettük a szerkezetüket, és hogyha meg akarjuk őrizni az erdei biodiverzitást, már pedig meg szeretnénk, akkor ezeknek az erdőknek az állapotát igenis javítani szükséges. Ezért dolgoztuk ki ezt a projektet, ami tulajdonképpen a Natura 2000-es tölgyes élőhelyek szerkezeti és fajösszetételét javító projekt.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi történik az erdőkben?
A gyakorlat ugye onnan indul, hogy próbáltuk megkeresni a referenciát, hogy is nézhettek ki ezek a természetes tölgyesek valaha, gyakorlatilag a tölgyes őserdők, de hát ugye ezek teljesen elpusztultak ma már, tehát Európában ilyet nem találni, érintetlen tölgyes őserdők. Természetes eredetű tölgyesek, ember által kevésbé, vagy már nagyon régóta nem használt idős természetes tölgyesek itt-ott még léteznek. Ezeknek az összetételét vizsgálva próbáltuk kidolgozni, hogy milyen irányba kellene ezeknek a mi tölgyeseinknek a szerkezetét javítani. Ebbe a projektbe három hazai nemzeti park igazgatóság hozott be saját maga által kezelt természetvédelmi elsődleges rendeltetés tölgyerdőket, tehát Balatonfelvidéki, a Dunaipoly és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, és van egy olasz partnerünk, egy regionális nemzeti park Észak-Olaszországban, amelynek egy ilyen Mediterrán jellegű tölgyesei vannak, ők ezzel álltak be a projektbe. Tehát a természetes tölgyerdők szerkezetét vizsgálva, illetve ezeket az erdőket megpróbáljuk felkutatni, illetve a nemzetközi szakirodalom alapján leírásokból, tehát észak-amerikai, ázsiai, európai szakirodalmak alapján a leírásokból összerakni egy olyan képet, amely számunkra a kitűzött célokat segít megfogalmazni, és a mi tölgyeseink szerkezetét is abba az irányba segíteni fejlődni, amit ezek a természetes erdők ugye mutatnak. Ezzel kezdődött a munka, és utána, amikor így nagyjából kialakítottunk egy olyan képet, ami a természetes tölgyesekből fakadóan így előttünk lebegett, ugye az az erdőkép, amit a mindennapi ember ismer, azért az messze áll attól a természetes erdőképétől, ugye szeretjük, hogyha szép rendben állnak a fák az erdőben, lehetőleg nincs a talajon holtfa, nincsenek kidőlt fák, álló holtfák, mert akkor ugye az a rendetlen, kezeletlen erdő képét vetíti fel elénk, de igazából ez a természetes erdők jellemzője, ez a látszólagos rendetlenség az erdőben, és az általunk ismert erdőkép, ugye az a műerdő, az ember által átalakított kezelt erdő, ugye amitől szeretnénk elrugaszkodni. Úgyhogy ezért ez nem volt egyszerű az indulás, mert ugye mindannyiunkban ennek a műerdőnek a képe él leginkább.
Említette ezeket a bizonyos holtfákat. Miért fontosak ezek a fák, akár fekszenek az erdőben, akár még állnak?
Ezeknek az erdőknek a szerkezet átalakítását, szerkezet gazdagítását szolgáló, vagy azt elősegítő munka egyik eleme az volt, hogy az egyes szerkezeti elemeket, amelyek ugye hiányoznak ezekből a jelenlegi erdőkből, amelyeket bevontunk a projektbe, holtfák kialakításával érjük el ezeknek a szerkezeti elemeknek a létrejöttét. Mondok egy példát, a természetes erdőben jelen vannak kisebb-nagyobb méretű lékek, az azt jelenti, hogy az egyenletesen záródott sötét erdő helyett egy pontszerűen kisebb foltokban benapozott lékecskék fordulnak elő a természetes erdőben, és ugye ilyen lékek kialakítását úgy értük el, hogy fák csoportjaitból holtfát képeztünk, álló és fekvő holtfát, Tehát ez volt az egyik eszköze, a holdfa kialakítása annak, hogy a természetes erdőkre jellemző szerkezeti elemeket hozzunk létre. És a természetes erdőkben igen magas a holdfa aránya, 100-200 köbmétert is eléri hektáronként. Ugye ez a hazai kezelt erdőkben 9 és 10 köbméter per hektár között van, tehát jelentősen ugye alatta. Viszont az ismert, hogy több ezer faj, több ezer élőlény, gomba, növény, állatfaj kötődik a holdfához. Tehát, hogyha ez a holdfa hiányzik az erdőből, akkor nagyon-nagyon sok élőlény nem tud megtelepedni az erdőben, holott ugye csak ezeken az élőhelyeken tudnak élni. Tehát ezért van egyrészt óriási szerepe az erdőnek, mert az erdei biológiai sokféleséget, biodiverzitást egyik letéteményese a holdfa jelenléte.
A fajok visszatérése azért mégiscsak egy hosszú folyamat. Nagyjából milyen időközzel számolnak? Nagyjából mennyi ideig tarthat ez a folyamat?
A pályázatot a lehető leghosszabb időre próbáltuk kidolgozni, amire ugye a támogatást egyáltalán remélhettünk. Ez egy 9,5 éves pályázat. Mondhatnám, hogy egy időpillanat az erdő életében, ez a 9,5 év, emberi léptékben nyilván kicsit hosszabb. Arra viszont elegendő az idő, hogy a pályázat első felében végrehajtott szerkezetgazdagító beavatkozások hatásából már lássunk valamit majd a projekt végén. Ugye 2017. július 1-ével indult a program, és 2026 év végéig tart, és ekkor már azért lehet majd látni bizonyos változásokat, amelyek az élőlények, ma megjelenő fajok is mutatnak. Egy elhalt fa nagyon gyorsan odavonza a lakóinek egy részét, tehát azonnal ugye megtámadják a gombák, különböző fában élő rovarok, szaproszilofág rovarok. Ehhez kapcsolódóan már megjelennek azok az élőlények, amelyek mondjuk ezekkel a rovarokkal táplálkoznak. Például nagyon jó példa erre, hogy a harkályok rögtön felfedezik a frissen elhalt fákat, és elkezdik először a kéregben, vagy a kéreg alá betelepült rovarokat kutatni. Tehát mondhatni, hogy egy-két évben belül benépesül a holdfa azokkal az élőlényekkel, amely mondjuk az élőfán nem vagy alig fordul elő. És nyilván az idő elteltével, ahogy ezek a holdfa anyag korhad, a különböző korhadságú holdfához más típusú életközösségek kötődnek, ugye, hogy korhat tovább a faanyag, ugye más élőlények is meg fognak tudni jelenni. Például a földre fektetett, tehát a földön fekvő holdfa, ugye nem csak a benne élő bogarak vagy gombák miatt lehet érdekes, hanem például búvóhelyet szolgáltathat az erdei siklónak, gőtefajoknak, az erdei békáknak, például konkrétan az erdei békának, és mindenféle állatnak, tehát nem csak a holdfában, benne magában a faanyagban élnek szervezetek, hanem mondjuk akár a holdfa búvóhelyet, pihenőhelyet, lakóhelyet is szolgáltathat nagyon sok faj számára.
Nagyságrendileg mekkora területen folyik ez a kísérlet?
Ugye Magyarországon, ahogy említettem, 3 nemzeti park igazgatóság 1555 hektárján, ez 19 kisebb területegységre oszlik meg, tehát projekt területre. Az olasz partner, a MÁR, ők 510 hektáron dolgoznak, és ez az 510 hektár 5 kisebb helyszínre, projekt területre oszlik el. A projektben a erdőket behozó, tehát a természetvédelmi kezelőkön túlmenően részt vesz az IVF Magyarország, és egy másik civil szervezet, az ETTE, az Érmeléki Természetvédelmi Többcélú Egyesület, és mi, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete, pedig a kezelések hatását vizsgáljuk, illetve a megalapozó alapállapot felmérés és a természetes referencia keresésében dolgozunk. Ahhoz, hogy a munka ugye tudatosan történjen, és a későbbiek során is felhasználhatók legyenek a tapasztalatok, egy ilyen természetvédelmi erdőkezelési útmutatót állítottunk össze, amelyet folyamatosan fejlesztünk a projekt során, amelyben azokat a beavatkozásokat és azokat a tapasztalatokat tesszük érthetővé, amelyeket a projekt során használunk, és ennek az egész pályázati programnak a végén szeretnénk nyilván ezt minél szélesebb körben megosztani, nyilván nem csak a szakközönséggel, hanem mindenkivel, akit az erdő és a természet érdekel, és ebből összeállítani majd egy olyan segédletet is a célunk, amely az erdőgazdálkodók részére adhat esetleg iránymutatás, hogy az erdőgazdálkodási tevékenységükbe beillesztve hogyan tudnak az erdő biodiverzitása érdekében még többet tenni.
Igaz ez akkor is, hogyha nem tölgyesről beszélünk, hanem más típusú erdőről?
Igen, tehát ugye említettem, hogy mi volt a motivációja, hogy ezeket a hazai tölgyes élőhelyeket választottuk. De bármilyen lombos erdőre is alkalmazhatók ezek a megoldások. Mi nyilván úgy véltük, hogy a legveszélyeztetettebb élőhely típus csoportot választjuk ki. Ezeken próbálunk segíteni, ráadásul a tölgyesek leggazdagabb élővilágot tartalmazzák. De bármilyen hazai lombos erdőben alkalmazhatók lennének ezek a kezelések.
Szigma, a holnap világa.
A mesterséges megtermékenyítésnél jó lenne tudni, hogy melyik embrió rendelkezik a legnagyobb túlélési eséllyel, mert az orvostudomány jelenleg 30%-nál nem tud nagyobb eredményt elérni. mondta Aréna című műsorunkban Kovács L. Gábor egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnök helyettese, a termékenység orvoslását célzó jelentősebb magyarországi kutatások vezetője. A riporter Exterde Tibor.
Egy laikus, mint én, elképzelheti úgy a munkájukat, hogy vizsgálják a fogamzás előtti időszakot, magát a fogamzás időszakát, hogy ott mi történik, és esetleg vizsgálják a mesterséges megtermékenyítéssel megszületett gyermek életútját, sorsát?
Igen, igen, ezt abszolút jól látja. A kályha a fogantatás pillanata, és ahhoz képest definiáljuk mi is a feladatainkat. A fogamzás előttiben nagyon sok terület van, a petesejtnek, a állapotának a vizsgálata. A mesterséges megtermékenyítés kapcsán egy örök, visszatérő és egyelőre megoldatlan probléma, például az, hogy jó lenne tudni, hogy melyik embrió rendelkezik a legnagyobb túlélési eséllyel. Ez alatt azt kell érteni, hogy amikor egy édesanyát előkészítenek mesterséges megtermékenyítésre, akkor mindenféle gyógyszeres kezelésekkel elérik, hogy ne egyetlen petesejtje induljon el az úton. Na most, hát nem lehet 12-es ikreket hozni, de még a 2-es ikreknek is többletrizikója van, és a mai modern orvostudomány azt követelné meg, hogy válasszuk ki a legjobb életeséllyel rendelkezőt. Szigorúan tilos válogatnunk nem alapján, vagy bármi alapján, megjegyzem, hogy meg tudnám tenni, de etikailag ez abszolút módon elfogadhatatlan. És ma a rutin orvostudomány például az azt teszi nemzetközi konvenciók alapján, hogy mikroszkópban megtekintik az embrió állapotát. És ennek megvan az a 6-8 tulajdonsága, amit mikroszkópban szép embriónak tartanak, eredményes embriónak tartanak, és akkor leginkább ezek közül fognak válogatni. De sajnálatos végeredmény az az, hogy a legjobban kinéző embrióval történő megtermékenyítés kapcsán is 30%-nál nagyobb esélyt nem tud elérni az orvostudomány. Tehát tessék elképzelni egy házaspárt, aki esetleg évekig maga küzdött a gyermekáldásért, majd nőgyógyászhoz fordul, ahol eljutnak oda, hogy jó, hát akkor következzék a mesterséges megtermékenyítés. Az édesanyja előkészítése az egy, nem tudom más szóval jellemezni, hogy közérthető legyen, az egy hormonális szőnyegbombázás. Ilyen helyzetben 10-ből 7 esetben úgy megy haza a pár, hogy sajnáljuk, nem sikerült. Tehát mi ezen a résen próbálunk egy kicsikét tágítani, és például a GINOP pályázatban megpróbáltunk egy olyan készüléket kifejleszteni, amely a mikroszkopikus jel mellé egy biokémiai mérést is elvégez, és a kettőnek az együttes értékelésével úgy véljük, hogy ezt a 30%-os sikerrátát 45-50%-ra lehet növelni.
Szigma, a holnap világa.
Magyarországon a világátlagnál is több vizes élőhelyet vesztettünk el az elmúlt mintegy 100 évben, pedig ezeknek a fajban gazdag élőhelyeknek fontos klímaszabályozó szerepük is van, mondta a WWF Magyarország élőfolyók programjának szakértője. Samu Andrea hozzátette, ahol lehet, vissza kell adnunk a folyónak az ártereiket. Virányi Zsolt interjúja.
A Danube Floodplain projekt fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk az árvíz kockázat csökkentésének lehetőségeit a Dunavízgyűjtőn lévő árterületek helyreállításának vizsgálatával. További célok voltak még, hogy bővítsük a tapasztalatainkat az árterek helyreállításával kapcsolatban, hogy megegyezzünk azokról a feladatokról, amelyek az ártér helyreállításhoz és állapot megőrzéshez kapcsolódnak, és hogy javítsuk az együttműködést azok között, az érintett felek között, akik egyrészt felelősek a vízgazdálkodásért, és azokkal a helyiekkel, akik mondjuk részesülnek a problémákban is az előnyökből egyaránt. Hogy miért volt erre szükség, tehát hogy tulajdonképpen miért indult ez az egész projekt, vagy miért van szükség ugye az ártereknek a helyreállítására, ez egy kulcskérdés. Ugye egészen vissza kell menjünk ugye a 19-20. Századi folyószabályozásokig. Ugye ekkor tájt határozták el, hogy újabb területeket szeretnének mezőgazdasági művelésbe vonni, és ugye emiatt kiépítették a töltésrendszert a folyók mellé, és ugye ezáltal ugye elvágták az ártereket a folyóktól. Ugye akkoriban ez jó ötletnek tűnt, tűnt, ugye hiszen egyrészt újabb területeket lehetett művelésbe vonni, másrészt pedig csökkent az árvízkockázat, pontosabban nem teljesen az árvízkockázat, de gyakorlatilag nem kellett számolni a víz jelenlétével.
Ma viszont pont ennek a hátrányait kellene orvosolni, erre milyen tapasztalataik vannak?
Több probléma is adódott ugye a jelenkorban, tehát hogy egyrészt új kihívásokkal kell szembenéznünk, mind a vízgazdálkodás, mind pedig a területhasználat terén. Ugye egyrészt a vizes élőhelyeknek a 96%-a eltűnt a folyószabályozások következtében, ez egyrészt egy óriási biológiai sokféleség veszteséggel járt együtt. Másrészt ugye a klímaváltozás következtében ma ugye egyre gyakoribb az időjárási szélsőségeknek a megjelenése, tehát hogy például ugye a villámárvizek is egyre gyakoribbá válnak, tehát gyakran több havi csapadék hull le egy-két nap alatt. Akár télen is jellemző ez, ami korábban nem fordult elő, hiszen ugye most már főként nem hóformájában hullik le a csapadék, hanem akkor is esőformájában, és ugye ekkor nincs növényzet, ami vissza tudná tartani a vizet, tehát fel tudná szívni, így az is lezúdul, tehát még télen is jellemzőek az árvizek, és ugye ennek következtében egyrészt a rekord árvizeknek a nagysága is nő, másrészt viszont ugye ezzel párhuzamosan az árvizeket követően, amint ezt megpróbáltuk levezetni, akár már rá két hétre is iszonyú aszály jellemző. És ugye ma ezt öntözéssel próbálják meg orvosolni, de hát gyakorlatilag az ország területének, vagy a mezőgazdasági területeknek az 1-2%-a öntözhető, és hogyha ezt intenzíven fejlesztjük, akkor is maximum 5-6%-át tudjuk öntözni. Tehát ugye ez egy borzasztó probléma. Úgyhogy most két szélsőséggel állunk szemben, tulajdonképpen egy árvízkockázattal és egy aszálykockázattal. És ma mit szolgálnak a töltések, vagy mit nem szolgálnak? Ugye egyrészt arra alkalmatlanok, hogy az egyre növekvő árvízszinteket megtartsák, ugye hiszen bárhol, bármikor bekövetkezhet egy töltés szakadás, ugye tehát ugye ez mindig kockázatot fog jelenteni, hiszen ugye azzal, hogy töltéseket vontunk a folyók mellé, ez vonzotta tulajdonképpen a fejlesztéseket is, tehát ugye rengeteg település, ipari tevékenység, ugye mezőgazdasági tevékenység települt ide, amiket meg kell úgymond védeni. Tehát hogy egyrészt a töltés nem tudja visszatartani rekordárvizeket, cserébe viszont elvezeti azt a víztöbletet, amire nagy szükségünk lenne ahhoz, hogy ugye az aszályos periódusokat ellensúlyozzuk, ugye hiszen ami nagyon fontos, hogy Magyarország az egy csapadék hiányos ország olyan értelemben, hogy a párolgás az nagyobb, mint a lehulló csapadék mennyisége, és ezt korábban ugye a kilépő víztöblet kompenzálta. Ugye ma viszont ugye ez nincs így, hiszen évente 6 köbkilométerrel több vizet vezetünk az országból, mint amennyi belép, tehát folyamatosan szárad az ország, száradnak a tájak, ugye ma már a homokhátság az a félsivatag kategóriába esik, ugye annyira lesüllyedt a talajvíznek a szintje. Tehát összességében elmondhatjuk azt, hogy az árterek helyreállítása az egy olyan megoldás, ami egyesíteni magában ezeket az előnyöket, tehát hogy egyrészt tudná mérsékelni az árvízkockázatot azáltal, hogy a rekordárvizeknek a nagyságát csökkenteni, illetve ugye, hogyha ezeken az ártereken újra tudunk vizet visszatartani, akkor pedig az aszályos periódusok is enyhíthetők.
Az eredeti folyószabályozás előtti időszak visszaállítható-e?
Tulajdonképpen az árvízi védekezésnek ugye két módja lenne. Egyrészt az, hogy a lakosságnak szüksége lenne egy tudatformálásra olyan értelemben, ugye, hogy az árvizek az a folyóval, vagy a folyó természetével együtt járó, úgymond természetes jelenség. És ugye ami a legfontosabb lenne, hogy emiatt minél kevesebb fejlesztést, vagy olyasmit telepítsünk az árterekre, ami nem egyeztethető össze a víz jelenlétével, hiszen amint ezt megtesszük, ugye rögtön úgymond a természet ellen dolgozunk, és nem vele együtt. Tehát, hogy egy olyan fajta tájhasználat kialakítása lenne szükség, ami alkalmas arra, hogy vizet fogadjon be. Így visszatérve arra, hogy visszaállíthatók-e az eredeti állapotok, ugye pont ezért, mivel ugye most már több mint 100 éve nagyon sok mindent ráépítettek a folyókra, tehát egész a közvetlen közelébe is. Így gyakorlatilag az biztos, hogy rövid időtávon belül nem állítható vissza az összes ártér, de ugye a projekt célja is az volt, hogy a Duna vízgyűjtőjén, a Dunán és 5 választott vendégfolyója mentén megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy hol volnának olyan alkalmas árterek, amelyeket alkalmassá lehet tenni arra, hogy újra vissza lehessen csatolni a folyókhoz. Tehát mindenképpen van erre lehetőség, ugye Magyarországon főként a Tisza mentén kb. 1500 négyzetkilométernyi terület volna, amilyen mély ártéri terület, és alkalmas lenne arra, hogy újra a folyókhoz csatoljuk. Ez lenne a rövid távú cél, hogy ahol erre viszonylag könnyen és kevesebb konfliktussal lehetőség van, ez úgymond egy ilyen alacsonyan fekvő gyümölcs lenne, ha szabad így fogalmazni, hogy legalább ezeket csatoljuk vissza, hiszen ez most már tényleg ilyen létkérdésé is válik, hogy ne váljunk sivataggá. Az összes többinek pedig ugye fokozatos visszacsatolása, az pedig egy hosszabb távú folyamat lenne, hogy az egészet visszacsatoljuk, azt őszintén szóval nem hiszem, de minél többet valószínűleg annál jobb lesz nekünk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.